Önök a Mária Rádiót és benne az Örvény Szeplőtelen című adást hallgatják. Október. Rózsafüzér királynője, magyarok nagyasszonya és Fatima 100. évfordulója. Bács Szent György. Rózsafüzér királynője, római katolikus templom. Sirok Máté, baracskai földbirtokos a földjéből ingyen adta a helyet, hogy felépítsék a templomot. 1911-ben Petrovács Gyula mérnök tervei alapján épült fel a templom téglából, palával fedve. A kivitelező Bászlár János építési vállalkozó az ablaküvegeket zsellérimle üvegfestő készítette, gyóntatószék a nagy baracskaiak ajándéka, az oltárképen Jézus, mint Szűz Mária ölében ülő gyermek nyújtja a szent olvasót Szent Domonkosnak. A képfestője ismeretlen. 1911. október 7-én szentelték fel a templomot a Rózsafüzér királynője tiszteletére. 1909-től a templom a regőcei Esperes kerülethez tartozik, majd 1925-től a herceg Szántóé plébánia hivatalhoz. 1926-ban a templom előtt kőkeresztet emeltek a világháború áldozatainak emlékére. 1948-ban az eredeti harang megrepett, emiatt gyűjtésből újat készítettek. Május 15-én történt az új harang megáldása, mely 75 cm átmérőjű, 205 kg súlyú, és az 1848-1948 jubileumi év emlékére öntötte Szlezák Rafael Rákos palotán. A harang felirata: magyarok nagyasszonya, könyörög éretünk. Ebben az évben felújították a templom belsőt is közadakozásból. 1956-ban külső tatarozást végeztek a templomon. 1958-ban a torony északi oldalát kőporozták. Az ezt követő években a kisebb javításokat és a templom rendben tartását nagyrészt Schmidt Éva néni, mint sekrestyés végezte. 1963-ban történt a kis harang, úgynevezett lélekharang megáldása, amelynek felirata Úr Jézus Szent Szíve és a Boldogságos Szűz. A harang Penci János és Zorn Katalin ajándéka volt. Ducsák István öntötte, Őrszent Miklóson súlya 50 kiló. 1985-ben a palatető helyére Báldog lemezborítás került. 1987-ben ismét tatarozták a templomot. 2001-ben az ablakok külső üvegborítást kaptak. 2011-ben ünnepelték a templomépítés 100. évfordulóját. A rózsafüzér története. A középkor elején a 150 zsoltár tartalmazó zsoltárok könyve fontos imakönyv volt a szerzetesek körében, melyet Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának elfátyolozott titkainak tartottak. Szűz Máriának is összeállítottak egy ilyen zsoltárkönyvet, de 150 dicséret helyett 50 dicséretet számoltak, és ezt hívták rózáriumnak, rózsakertnek, avagy virágcsokornak. Egy ír szerzetes indítványozta, hogy imádkozhatnának a 150 zsoltár helyett 150 miatyánkot, s hogy számolni is tudják az imákat, tegyenek egy erszénybe 150 kavicsot. Ezt az ima módszert már Remete Szent Pál is alkalmazta Krisztus után 419-ben. Később egy kötélre kötöttek 150 vagy 50 csomót, és ezt használták a számolásra. 1208-ban a szűzanya megjelent Szent Domonkosnak, és mint új és hathatós fegyvert ajánlotta neki a rózsafüzért. Domonkos felélesztette és elterjesztette rendjében, és a rendhez közel állók között a rózsafüzért. Szent V. Pius pápa így ír erről. Szent Domonkos az égre emelte szemét, és azt a szent hegyet nézte, aki nem más, mint a boldogságos Szűz Mária, Istennek szent anyja. És ekkor, amint hisszük, a Szentlélek sugallatára könnyű, mindenkinek hozzáférhető és rendkívüli szép imádságot adott a keresztény népnek, a boldogságos Szűz zsolozsmáját, vagyis a rózsafüzért. Ezt az ájtatosságot azután fiai az egész egyházban elterjesztették, aminek következtében a keresztény népek felbuzdultak, az eretnekség sötétségét elhagyták, és a katolikus hit világosságára tértek, majd pedig az imádság terjesztésére társulatokba tömörültek. 1365 körül az üdvözlégyeket tizedekre csoportosították, és egy miatyánkot szúrtak minden tized elejére. 1409 táján alkalmi gondolatokat, meditációkat csatoltak az egyes üdvözlégyekhez, főként a rozáriumból. 1470-től a domonkos, ciszterci és kartaúzi rend elterjesztette az egész nyugati egyházban az új rózsafüzért. 1700-ban Montfort Szent Lajos megírta azt a leggyakoribb titokcsoportot, amelyet ma is használunk. A rózsafüzér királynője ünnep kialakulása. A keresztény hajóhad 1571-ben Lepantónál győzelmet aratott a török fölött. Az ütközet sikeréért 5. Szent Pius pápa a Szent Olvasót imádkozta. Egy győzelem emlékére Szűz Máriának, rózsafüzér királynőjének ünnepét már 1572-ben megtartották, mert egy győzelmet az egész keresztény világ a rózsafüzér imádságnak és a szűzanyának tulajdonította. 13. Gergely pápa a legszentebb rózsafüzér ünnepe néven október 1. vasárnapjára tette az ünnepet, mindazon templom és kápolna számára, ahol rózsafüzér oltár volt. Szavolyai Jenő 1716-os péterváradi győzelmének emlékére 11. Kelemen pápa az egész egyház számára elrendelte az ünnepet. 13. Leó pápa 1887-ben megemelte az ünnep rangját, és a domonkos mise szövegeket tette általánossá. 10. Pius pápa 1913 az ünnepet október 7-ére helyezte. A mai nevet 1960-ban adta 23. János pápa az ünnepnek. Amikor Domonkos Franciaországban prédikált, az eretnekek tűzpróbára hívták. Azt kívánták, hogy dobják a tűzbe a tanításukat tartalmazó iratokat. Domonkos, miután a mennyei atyához fohászkodott és a szűzanya segítségét kérte, elfogadta az ajánlatot. Az eretnekek bedobták írásaikat a tűzbe, melyek azonnal elhamvadtak. Domonkos is bedobta pergamenjeit, a lángok magasra csaptak, még a szoba gerendáját is megperzselték, de a pergamenek sértetlenek maradtak. Újra megismételték a próbát, az eredmény azonban a győzelem volt ismét, a Domonkos által prédikált igaz hit győzelme. Domonkost útközben két eretnek meg akarta gyilkolni. A szent csak annyit kért tőlük, hadd végezze el a szokásos imádságát. Azok engedtek a kérésnek. Domonkos imádkozni kezdett. A gyilkosok csodálkozva látták, hogy minden üdvözlégy után egy rózsa hull le az elítélt ajkáról. Előbb fehér, majd piros, végül sárga rózsák hullottak, melyeket egy szépséges nő, Szűz Mária, csokorba kötött. E látomáson a két eretnek megilletődött, megtért és csatlakozott Szent Domonkoshoz. Azóta azt a helyet eretnekek keresztjének és a falut rózsafűzér szentélyének nevezik. Ακούσα
πράγεις και φρανθίδωσα. Προσέθεται προς αυτόν και φωτίστηκε και τα πρόσωπα ημών που μη κατεσχυνθεί. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανή, ως ελπίζει επ' αυτού.
Dudar, boldogságos Szűz Mária Rózsafüzér királynője, templom. Alapos okunk van feltételezni, hogy Dudar település kialakulásakor az itt élő emberek keresztények voltak. A Bakony völgyében elterülő falu távol volt a forgalmasabb kereskedelmi utaktól, így kissé elszigetelődve élték hétköznapjaikat az itt lakók. Az 1430 és 45 között oklevelekben történik megemlékezés a településről. Az első plébános 1495-ös kinevezését is oklevél említi, neve azonban ismeretlen. Későbbi helyi plébánosokról, templomról, szentmiség helyéről, rendjéről hosszú ideig nincs adat. A török hódoltság, a három részre szakadt ország nem csak politikai, gazdasági, hanem vallási szempontból is mélypontra taszította az országot, és ez minden településen nagy változásokat okozott. Megszűntek azok az erők, amelyek a középkor 500-án keresztül fenntartották és fejlesztették a magyar művelődést, a Szent István által a keresztény Európába bekapcsolt életet. Jó példa erre a ferences rend szigorú bágának, a cseri barátoknak a helyzete. A mohácsi vész előtt 70 kolostoruk volt 1500 szerzetessel, 1600 körül egész Magyarország nem számlált többet 300 katolikus papnál, beleértve püspököt, világi papot és szerzetest. Sajátos helyzet volt a hódoltsági területeken, hogy a török eltűrte a ferencesek működését, így néhány ferences barát tartotta fönn itt az egyház életének folyamatosságát. Mindemellett a templomokról lekerült a kereszt, hogy helyet adjon a félholdnak. Ilyen körülmények között feltételezhető, hogy Dudar vidékén is a barátok végezték a lelkipásztorkodást. A reformáció és annak rohamos fejlődése nagy változásokat hozott a környék vallási életében. A 18. század elején Szent Király, Csetény, Dudar és rövid ideig Nána is többségében a protestáns vallásra tért át. Nagy szerepet játszott ebben a környék akkori földesura, Török Bálint is. A dudari római katolikusok arányának fogyását a veszprémi érseki levéltár okiratainak adataiból lehet nyomon követni, főként a vizitáció kanonika jegyzőkönyveiből. A maroknyi dudari katolikus elsősorban Kisdudaron élt, mely gróf Nádasdy Pál birtoka volt. Ezek az emberek a hétházban a Mária Terézia által betelepített cselédek leszármazottjai voltak. Az itt élő cselédek nagy része katolikus volt. Nádasdy gróf a major legmagasabb pontján gerendákból haranglábot ácsoltatott és harangot adományozott a kisdudariaknak. A harangot a háború alatt elrejtették, hogy megmentsék a beolvasztástól, de sajnos a koronája letört, így jelenleg a Máterben, a Bakonynánai plébánián őrzik. Amíg a harang működhetett, harangozás naponta háromszor volt, kiválasztott személy végezte, reggel, délben és este. Temetőt is kapott a cselédség, a mai napig is ez a katolikus hívek végső nyughelye. Szentmisére Bakonynánára gyalog jártak át a hívek. A gyerekek Dudaron a református iskolában tanultak, csak az első áldozás és a bérmálás előtti hittanoktatásra jártak át Bakonynánára. A Nádasdy birtok körülbelül 1940-ben történt eladása után a gróf a cselédeket a megmaradt pusztákon alkalmazta tovább. Ezzel lecsökkent a lakók és így a katolikusok száma, akik továbbra is Bakonynánára jártak szentmisére. Ez az állapot az egyházi iskolák elkobzásáig és a szerzetes rendek feloszlatásáig tartott. 1951-ben a szerzetes rendeknek a kommunisták által végrehajtott feloszlatása után rövid időre kapott a Bakonynánai plébánia egy káplánt, Krasznai József, Kerény, Zirci Ciszterci szerzetes személyében. Szerzetes rendek feloszlatását követően a dudari iskolához került egy szerzetes nővér, aki ott engedéllyel tanított. Vasárnaponként a dudari katolikusokkal együtt járt át Bakonynánára. Ő vetette fel a gondolatot, hogy egy alkalmas helyiség biztosításával 15-20 ember útját lehetne megspórolni, sőt a gyermekek hitoktatásának is ott lehetne helyet biztosítani Kisdudaron. A Polt család felajánlotta a tiszta szobáját a szentmise bemutatásához, így a híveknek nem kellett a szomszéd faluba gyalogolni. A káplán a misézéshez az utat nehéz zögykölődő lovaskocsival vagy gyalog tette meg, hátizsákban cipelve az akkor még a misézéshez kötelező szentek erékéit tartalmazó oltárkövet. Vasárnaponként 20-30 személy gyűlt össze, hogy részesüljön a szentmisén nyerhető kegyelmekben. Az éneklést jó hangú önkéntes kántornő vezette, Máténé személyében. Közben a faluban növekedett a katolikusok száma, mivel a megnyílt szénbánya munka lehetőséget adott a letelepedőknek, akik adott esetben távoli vidékekről is jöttek. A tiszta szobai misék 1956 végéig tartottak, mivel közben Bitman István és családja felajánlott egy termet állandó misézőhelynek. Bár Bakonynánához tartozott a Dudari Egyházközség, mégis 1957-ben Koronc László, Nagy Esztergári plébános indította el az állandó rendszeres misézést a Bitmanféle volt cipészműhelyben, a Diófa és a Dózsa utca sarkán. Ő, mint a szomszédos községek legfiatalabb papja járt át misézni és hittant oktatni. Ez a miséző hely 1992 őszéig, körülbelül 1960 után már a bakonynánai plébánosok ellátásában működött. A 80-as években egyre többször merült fel a már régebben is vágyott és megfogalmazott gondolat, jó lenne egy saját kápolna vagy templom. 1988-89-ben megszületett a döntés és a telek kiválasztása és megvásárlása. Szempont volt, hogy az új templom helye ne legyen messze az eddigi miséző helytől. Ma már a hívek zöme nem vállalja a nagy távolság megtételét a vasárnapi miséért. A hívek egy része társadalmi munkában vette ki részét az építésből, és pénzbeli adományokkal is támogatták a megvalósítást. Anyagilag támogatta a templomépítést a püspökség, és nagyobb segítséget nyújtott a bécsi székhelyű Európai Katolikus Segélyszervezet. A templom tornya gerenda ácsolat formájában még megvalósításra vár, 1992. október 4-ére, ha nem is készült el egészen a templom, de már használatba vehető állapotban volt, így ezen a napon szentelte fel dr. Szendi József püspök úr. Október 13-án 9 órakor a Fatimai Jelenések 100. évfordulóján a Fatimai Szűz első hazai kegyhelyén Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök tart ünnepi szentmisét, amelyben megáldja a felújított alsó Szent Iváni kegyhelyet és áldásban részesíti az zarándok nagyszülőket. A főpásztor minden évben erre a napra hívja az időseket közös imára a fiatalokért és mindazokért, akik rászorulnak imájukra. Október 14-15-én Sajó Pál falán a Szentlélek templomban templombúcsút tartanak, mely egyben a kegykép könnyezésének 300. évfordulójának tiszteletére rendezett emlékév zárása is. A vasárnap 11-kor kezdődő Szent Liturgiát Orosz Atanáz miskolci püspök vezeti. Székelyporta alapkövét helyezték el kismányokon. Hagyományos bukovinai székelyporta alapkövét rakták le vasárnap a Tolna megyei kismányokon, ahol negyedszer rendezték meg a bukovinai székelyek búcsúját és zarándoklatát. A magyarok nagyasszonya templom udvarán épülő ház ünnepségén Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy gyermekeiknek, unokáiknak be tudják mutatni a bukovinai népi építészetet. Az elmúlt években azzal szembesültek, Hogy Bukovinában fogyatkoznak a régi épületek, értékek, ezért döntöttek úgy, hogy a Tolna megyei településen, ahol székelyek is laknak, felépítenek egy székelyportát. A szövetség elnöke Cserháti József egykori pécsi megyés püspök szavait idézte, aki a templom 1989. október 8-ai szentelésén azt mondta, legyen kismányok a bukovinai székelyek csíksomjója. A tájház tervezésekor ez is motiválta a szövetséget, tette hozzá. Az épület alapkövét Kóka Rozália magyar örökség díjas mesemondó és Lőrinc Gergely festőművész író helyezte el ünnepélyesen. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár távollétében Kóka Rozália mondott ünnepi köszöntőt, felidézve azokat a székelyeket, akik részt vettek a kismányoki templom építésében. Az zarándoklatra több százan érkeztek a völgységi falvakból, illetve Érdről, Hidasról, Véméndről, sokan gyalog tették meg a bonyhádi római katolikus templomtól kismányokig vezető utat. A magyarok nagyasszonya templomban őrzik még a Hadikfalváról származó Faragott Mária szobrot, amelyet a székelyek erekjeként tisztelnek. A székelyporta Illés Tibor elmondása szerint Csíkdán falváról érkező faanyagból épülő bevakolt gerendaház lesz a hagyományos hármas osztással, az eresznek nevezett betérő konyha és a nagyháznak hívott tiszta szoba mellett hálószobát foglal majd magába, amelyet a székelyek kisháznak hívtak. A portát tájházként rendezik be, a tervek szerint kis kápolna is csatlakozik hozzá. Az épület létrehozását 1 millió forinttal támogatja a Betlen alap. Csernáton, Cernát. Székelyföld, háromszék. A Kézdivásárhelytől 10 kilométerre található községközpontnak 3500 magyar lakosa van. Két földrajzilag különálló település alkotja Alsó és Felső Csernáton. Vidéke már régen lakott volt, régészeti leletek kerültek elő az 5. és 6. századból, majd a szlávok és a honfoglaló magyarok idejéből. Mindkét falu rész számos látnivalót tartogat a turisták számára. Alsó Csernát központjában egy kis parkocskában található Méletcentenáriumi emlékmű és az emlékezés köve. Erre azokat az évszámokat vésik rá, amelyeknek emlékezetesnek kell maradniuk a székely nép számára, akár örömöt, akár bánatot jelentenek. A település római katolikus templomát Zambler János építette 1844-ben. A falut keleti részén a nemzetközi út mellett áll az 1872-ben épült ortodox Szent György templom. További érdekesség, a településen nagy számban megtalálható udvarházak, mint például a Damokos, Dénesféle kúria, a Damokos cseh udvarház, a Farkasház vagy a Bernált kúria. Műemlékként tartják számon továbbá a Múzeum utcában található kettős bolthajtású kőhidat is, ami 1907-ben épült. Felső Csernáton református temploma a Nagypatak magas teraszormán áll. Belső falán a falu szülöttjének Bot Péter református lelkésznek állít emléket egy fehér márványtábla. Római katolikus templom titulusa magyarok nagyasszonya. Az ide látogató turisták érdeklődésére tarthat számot még. Két monumentális székelykapu, melyek közel az egyik a kultúrotthon előtt található. Ezt a múzeum alapító idősebb Haszman Pál készítette 1942-ben, a másik Bardóc András féle kapu a 920-as számú ház előtt áll. A falu fölött húzódó erdőben gyógyerejű kénes ásványvizek jönnek a felszínre, melyek közül egyiknek a vízére strandfürdőt is létesítettek valamikor. Ez volt a Csókás feredő. Add meg nekünk, Istenünk, hogy szívünk teljes odaadásában fel tudjuk fogni, hogy mi a liturgiában megjelenő események értelme. Hirdessék a pálmafák ágai, hogy megváltunk, megszánva az emberi bajokat, az egész világ életéért, a halál fejedelmével, a sátánnal harcba száll, s rajta saját halálával győzedelmeskedni fog. És az olajágak szó nélkül is kiáltsák, hogy Jézusban az isteni irgalom és gyógyítás kegyelme az egész emberiségre kiárad. Azért arra kérünk téged, atyánk, hogy fiad által, kinek tagjai vagyunk, a halál és a bűn fölött, mi is győzelmet aratva az ő dicsőséges feltámadásának részesei lehessünk. Amen. A magyar nép kezdetektől fogva Máriában patronáját látta, és ezért jöttek létre a jellegzetes Mária társulatok is. Ezek a társulatok hetente több misét is mondattak a szűzanya tiszteletére, elősegítve ezzel a helyes Mária tisztelet kibontakozását. A másik szép hagyomány Mária zarándoklatok szokása volt. Szinte nem volt olyan keresztény ember, aki legalább egyszer évente részt nevett volna valamilyen Mária zarándokúton. Igen, népszerűek lettek a Máriáról elnevezett települések, Mária Nostra, Mária Remete, Mária Gyüd, és sorolhatnánk. Látjuk tehát, hogy Mária kultusza mennyire áthatotta a magyar nép mindennapjait, életét. Talán ezért olyan szép gesztus, hogy ezt a tiszteletet jutalmazta meg 13. Leó pápa, amikor elrendelte a magyarok nagyasszonya ünnepet, talán azzal a vággyal, hogy napjainkban is folytassuk ezt a tiszteletet, kapaszkodjunk Krisztus édesanyjába, és kérjük közvetítését népünk, nemzetünk számára. Engedd kegyelmesen, hogy akit Szent István királyunk kezdeményezéséből nagyasszonyunknak magasztalunk, és pátronánknak tisztelünk-e földön, annak örökké tartó társaságának örvendhessünk a mennyben. Könyörgés nagyasszonyunk ünnepén!
Örvendszerlő. Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!